Hallgassuk meg a Heidelbergi KT 6., 7., 8. kérdését és az azokra adott feleleteket.
Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? Felelet: nem. Sőt, inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette a végre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vere örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Eddig a 6. kérdés felelet. A 7. Tehát honnan ered tehát az emberi természetnek ez a romlottsága? Felelet: az első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből, bukásából és engedetlenségéből, amely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantattunk és bűnben születtünk. Eddig a 7. kérdés. A 8. kérdés így hangzik: de hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére? Vagy minden gonoszra pedig hajlandók vagyunk? A felelet: igen. Ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket. Eddig a Heidelbergi KT 6., 7. és 8. kérdése és felelete.
Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét úgy, amint Máté evangéliumának 16. részében a 13-tól 17-ig terjedő versekben olvassuk.
Amikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte a tanítványait: az emberfiát kinek tartják az emberek? Ők pedig azt felelték: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. És ti kinek tartotok engem? Kérdezte őket. Simon Péter pedig így válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig ezt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jónának fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Áldott legyen Isten ezekért az igékért, amikor megszólít, amikor megkérdez. Feleljünk rá imádságban a következőképpen. Dicsőítünk és magasztalunk, drága, hűséges Urunk Jézus Krisztus, a te feltámadásodnak napján, a hét első napján, a te feltámadásodra emlékezve. Dicsőítünk azért, hogy te élő Úr vagy, hogy Úr vagy mindenek felett, hogy neked ad dicsőséget a látható és a láthatatlan világ. Szeretnénk ebbe a csodálatos kórusba mi magunk is belekapcsolódni, és szívünkkel együtt hálát adni és magasztalni téged, mert egyedül te vagy méltó, hogy előtted hajoljon meg minden térd, menyeieké, földieké és föld alatt valóké. Magasztalunk igédért. Áld a mi szívünk, Urunk, azért, hogy áldott lelked kijelent téged újra és újra. Magasztalunk a Szentlélek ajándékáért, aki itt van közöttünk, és áldásával, világosságával mindig rád mutat. Te vagy a középpont, te vagy az origó. Melletted és körülötted semmi nem maradhat, hiszen egyedül te vagy az élet forrása. Könyörögve kérünk, Urunk, Dávid könyörgésével és kérésével, teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orszád elől, szent lelkedet ne vond meg tőlem, sőt, támogass az engedelmesség lelkével, szabadításod örömét add nekem, neved dicsőségére. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 10. rész 9. verséből hirdetem nektek, mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. Amen. Az ige hirdetésére készülve megkezdett 287. dicséretünk második versét énekeljük, ó irgalmas, megváltó fiú Úristen. Istennek az az áldott igéje, mely a felolvasott részben szerepel, és melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve kívánom üzenetét hirdetni nektek, írva található Máté evangéliumának 16. részében, a 16. versben a következőképpen. Simon Péter pedig így válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvérek, amikor egy ifjú szerelmes lesz, a legfontosabb kérdés számára az egész világon, hogy ki az a leányzó, aki megtetszett neki, és hogy mi közük van, mi közük lesz egymáshoz. Így egy hívőnek is az a legfontosabb kérdés a világon, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és hogy mi közünk van hozzá. Most hétről hétre, amint tudják a testvérek, az apostoli hitvallás egyes passzusait tanulmányozzuk, hogy hitünk alapjai világosan állhassanak előttünk. A mai kijelentés ez, hiszek, ez itt most nem szerepel ebben a kijelentésben, hiszen az egész apostoli hitvallás kezdődik így, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában. A születésétől fogva vak, de meggyógyított embertől kérdezte Jézus, hogy hiszel-e az ember fiában. Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne. Így ha felteszi nekünk Jézus egészen személyesen a kérdést, hogy hiszünk-e benne, először mi is kérdezzük ezt, ki az Uram, ki vagy Uram, hogy higgyünk benned. Először is arról kell szólnunk, hogy a mi Urunk, akiben hiszünk, Jézus. Jézus az ő személy neve. úgy, mint ahogyan itt a testvéreket Andrásnak, vagy Lászlónak, vagy Ágnesnek hívják, úgy Jézusnak a személy neve Jézus. Az Úr angyala parancsolta Józsefnek, hogy nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűnéből. Jézus héberül Jesua, amely Jehósua név rövidített formája. Ez azt jelenti, hogy Jahve szabadítás, Jahve az üdvösség, üdvöt hozó, üdvözítő, szabadító, megváltó. Jézusban hinni tehát azt jelenti, hogy benne, mint megváltóban élő hitre jutni. Nem csak mint tanítóban, mint áldott orvosban, mint csodatévőben, hanem mint megváltóban, aki a Golgotai kereszten megváltott bennünket bűntől és átoktól. Az ő neve tehát beszélő név. Az Ószövetségben a nevek beszélő nevek voltak, mindig jellemzőek voltak arra a személyre, aki hordta azt a nevet. Így beszélő név Jézus neve, Jahve a segítség, a szabadítás, az üdvösség, Jézus Krisztus az üdvözítő, a szabadító, a megváltó a mi számunkra. Emlékezzünk vissza, hogy ő kezdeményezte tanítványainál, hogy valljanak róla, először úgy, hogy megkérdezte, hogy mit mondanak rólam az emberek. És akkor Péter, a tanítványok közösségének a szószólója elmondta, hogy ki mit mond Jézusról, hogy van, aki azt mondja, hogy Keresztelő János, van, aki azt mondja, hogy Illés, van, aki azt mondja, hogy Jeremiás, vagy valamilyen más próféta. De mégis, hogyha Jézusnak a nevét, mint beszélő nevet, mint az ő küldetéséről szóló nevet vizsgáljuk meg, akkor elmondhatjuk, hogy ő tehát nem Keresztelő János, aki a megtérés keresztségét hirdette a bűnök bocsánatára, de aki csak vízzel tudott keresztelni, és ő nem is Illés, a hitnek és az imádságnak az embere, aki ítéletet hirdetett és a Boál papokon végre is hajtotta azt. Nem is Jeremiás, az Ószövetség nagy szenvedő prófétája, aki Isten szaváról úgy beszélt, mint amely a csontjaiba van rekesztve. És nem is csupán valamelyik próféta, hanem ő a Krisztus, az élő Isten fia. Péternek ebben a vallomásában nem szerepel a Jézus név, de mégis az egész ige szakaszban szerepel minden méltóság jelző, amelyet el szoktunk mondani Jézusról, hiszen így kezdődik a történet, hogy amikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait, az ember fiát kinek tartják az emberek. Jézus tehát megváltó, szabadító, de nem abban a politikai értelemben, hogy Izraelnek a római uralom alól való felszabadítója lett volna, hanem ahogyan az Úr angyala parancsolta Józsefnek, amikor azt mondta, hogy nevezd Jézusnak, és ez az indoklás, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Tehát nem egy politikai szabadító, egy politikai felszabadító, nem valaki, aki a gazdasági élet terén, vagy a politikai, társadalmi élet terén hozná a szabadítást, bárhogyha ő lenne az Úr az egész világ fölött, akkor ezekben a területekben is igazán szabadok lehetnénk, hanem ő a bűntől szabadító. És kedves testvérek, fontos üzenete van számunkra mindennek. Olyan értelemben is, hogy a jövő évben választási esztendő lesz. Választásra kerül sor az országgyűlés összetételére nézve, az önkormányzatokra nézve, sőt, a parlament még köztársasági elnököt is fog választani. De életünk legfontosabb kérdéseire nézve, nem ezek a választások adnak igazi választ. Mert az életünk fő kérdése a bűneinktől való szabadulás, és Isten megismerése, és mind a kettő csak Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. Ő az, aki a megváltó, aki a bűntől szabadító, aki az üdvösségre eljuttató, az üdvözítő. Semmiféle eszme, semmiféle párt, semmiféle ország vezető ezt megadni nem képes, ne is várjuk tőlük. Aki életünk igazán nagy kérdéseire a választ megadja, az Jézus Krisztus, mert ő adja a szabadítást a bűneinkre, és ő helyez bennünket vissza abba az állapotba, amit a bűnesetkor elveszítettünk, az Istennel való élő és párbeszédes közösségbe. Másodjára ő Krisztus. Így mondja Péter, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A Krisztus tudjuk, hogy ugyanaz a szó görögül, mint héberül a messiás, és ez magyarul felkentet jelent. Az Ószövetség idején felkenéssel állították szolgálatba az Isten szolgáit, a prófétákat, a papokat, a királyokat, annak idején még a bírák egy részét is. Az olajjal történő felkenés ugyanis a lélek, a szent lélek erejének és munkálkodásának a jelképe volt. Emlékezzenek a testvérek, a bibliaolvasó kalauz szerint nem olyan nagyon régen olvastuk azt az ige szakaszt, amikor Sámuel próféta felkente Dávidot Izrael új királyává. Vagy Illésnek Isten azt a parancsot adja, hogy majd kenje fel maga után prófétává Elizeust. És tudjuk a mózesi törvényből, hogy a papokat, a főpapot is hogyan kenték fel olajjal, és ezáltal hogy iktatták be őket a hivatalukba. Így Jézus felkenetése, Krisztus mi volta, tehát felkent mi volta, azt jelenti a mi számunkra, hogy ő önmagában tökéletes módon egyesíti az ószövetségi szolgálatokat. Ez a Krisztus, ez már nem személy neve Jézusnak, hanem ez a méltóság neve. Hasonló ez ahhoz, mint van egy evangéliumi író, akinek a személy neve Werner Gitt. És az ő könyvei szoktak így megjelenni, hogy professzor dr. Werner Gitt. Tehát egy kicsit hasonlóképpen vehetjük, hogy ahogyan ő doktor is, professzor is, úgy természetesen összehasonlíthatatlan magasabb módon egy méltóság neve Jézusnak az, hogy ő Krisztus. És ahogyan mondtam, ez három tisztséget egyesít magában, hogy Jézus próféta, főpap és király. Próféta, mert tanítást adott a népnek, és különösképpen is tanítványainak, Isten akaratáról, és ezen belül prófétaként a jövőbe is előre mutatott. A különbség az, hogy míg az ószövetségi próféták hirdették Isten szavát, Jézus maga Isten szava, az ige, amely testé lett. Tehát ő nem csak hirdeti, nem csak hordozza, hanem saját magában testesíti meg Isten szavát. Ha viszont ez így van, akkor hallgassunk is rá. Hiszen Jézus tanít a tisztaságról, tanít a szombatról, a nyugalomnapjáról, tanít a házassági elválás tilalmáról, elmélyíti, pontosabban visszaállítja eredeti jelentésébe a 10 parancsolatot, hát akkor miért nem hiszünk neki? Miért nem engedelmeskedünk neki? Mert kedves testvérek, nem csak a világ, hanem sajnos a hívő emberek sem élnek Isten akarata szerint úgy, ahogyan azt, ami Urunk Jézus Krisztus meghirdette. Ha ő próféta, miért nem hallgatunk rá? Ha ő tanítja az Isten akaratát, miért nem engedelmeskedünk neki, ha ő maga Isten igéje? miért nem fogadjuk így a szívünkbe őt? Nem csak proféta, hanem főpap is. Az Ószövetségben a papok mutatták be az Úrnak rendelt áldozatokat, és közvetítőként álltak Isten és ember között. Így Jézus is, mint Krisztus, mint felkent főpap, bemutatta az utolsó, a legfőbb áldozatot. Az egyetlen tulajdonképpeni közvetítő, közben járó Isten és ember között ő. És megint csak van egy óriási különbség az ószövetségi főpapok és Jézus Krisztus főpapsága között. Az ószövetségi papok állatokat mutattak be Istennek engesztelő áldozatul, addig Jézus maga volt nem csak az áldozó, hanem az áldozat is. Ezért mondta róla keresztelő János, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Mit tanít ez nekünk? Az, hogy egyedül Krisztus áldozatának érdemével, egyedül az ő személyén keresztül közeledhetünk mi Istenhez, mert nincsen más út. Ő az egyetlen közbenjáró, és ő az egyetlen engesztelő áldozat. Kedves testvérek, hányszor hallom, amikor beszélgetek emberekkel, hogy hiszek Istenben, mert mindig megsegít, mert erőt ad, mert segít elhordozni az élet nehézségeit. Kedves testvérek, ez nem hit, ez nem legitim hit. Mert Isten elé járulni csak Jézus Krisztus által lehet, mint Krisztus megváltottja, csak így lehet. Nem úgy, hogy az imádság végére oda biggyeztem Jézusnak a nevét, hanem úgy, mint aki tényleg Krisztuson keresztül közeledek az Istenhez, mert ő mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Az, hogy Krisztusban, mint felkentben, mint főpapban hiszek, az azt jelenti, hogy nem gondolom azt, hogy saját érdememből megállhatok Isten előtt. Vagy nem gondolom azt, hogy Isten az ő szeretetéből maga elé enged, mert megesett rajtam a szíve. Nem, egyedül Jézus Krisztus által, egyedül az ő kereszt áldozata révén, az ő kegyelméből, az ő szeretetéhezből járulhatok Isten elé. Harmadrészt az, hogy ő felkent, jelenti azt is, hogy király. Nem földi király volt, ahogyan a Pilátussal való beszélgetéséből is kitűnt, hiszen így válaszolt a kérdésre, az én országom nem-e világból való. De ugyanakkor mégis igaz az, hogy ő nem csak ennek a világnak a királya, hanem az egész mindenségnek a királya, hiszen ahogyan hallottuk is most a keresztelésben, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ő a mindenség királya. És hogyha ő a mindenség királya, akkor megint felvetődik a kérdés, hogy vajon engedelmeskedünk-e neki? Vajon szolgálunk-e neki? Vajon az ő országának az állampolgárai vagyunk-e? Vajon az ő követségében járunk-e ezen a földön? Hogyha egy ország nagy követeket, konzulokat, követségi alkalmazottakat küld egy másik országba, akkor az azt jelenti, hogy aki idegen országban követként dolgozik, az mindenféleképpen a küldő ország érdekeit kell, hogy nézze. Az küldő ország érdekeit kell, hogy megcselekedje a fogadó országban. Vajon mi így élünk-e itt ebben a világban? Vajon királyunk Jézus Krisztus-e? Az ő akaratát keressük-e, cselekesszük-e, és képviseljük-e itt ezen a földön? Krisztusban hinni, mint felkentben hinni, azt jelenti, hogy ő számunkra az egyetlen igazi próféta, főpap és király. Aztán folytatódik tovább az ige, hiszen Péter vallomásában nem csak azt olvastuk, hogy te vagy a Krisztus, hanem folytatja úgy is, hogy Isten egyszülött fia. Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában. Ennek is többféle jelentése van, és mindegyik fontos a számunkra. Az egyik az, hogy Jézus Isten fia, az apostoli hitvallásban később ezt olvassuk róla, hogy fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, ez egy alapvető hittételünk. És Lukács evangéliumában is erről olvasunk, amikor Gábriel angyal elérkezett Máriához, és párbeszédet folytat vele, Mária pedig feltesz neki egy kérdést, akkor az angyal így válaszolt: a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékol be téged, azért a születendőt is szentnek hívják, az Isten fiának. És ez azt is jelenti, hogy mentes volt az eredendő bűntől, hiszen neki tökéletes embernek kellett lennie, bűntelen embernek kellett lennie, mert csak így tudott bennünket megváltani. Hiszen adósságot átvállalni sem tud olyan ember, akinek magának is adóssága van. Így kellett Jézusnak bűntelen, tökéletes embernek lennie, hogy a mi lelki adósságunkat, az Istentől való távolságot, a bűneinket magára vállalhassa. De az, hogy ő Isten egyszülött fia, nem csak annyit jelent, hogy ő Betlehemben megszületett Máriától, és József volt a nevelőapja, és jöttek a pásztorok, majd jöttek a napkeleti bölcsek. Ez azért ennél többet is jelent, ezt így fogalmaztam meg, hogy ő fiúisten. Tehát nem csak Isten fia, hanem ő a fiúisten, aki nem csak Betlehem óta létezett, hanem már a világ teremtése előtt örök időkben az atyától született. Ő a Szent Háromság második személye, és éppen ezért tökéletes Isten is. Hogyha az előbb azt mondtam, hogy ő tökéletes ember, és így tudott bennünket megváltani, akkor most megint ezt kell mondanom, hogy csak így tudott bennünket megváltani, hogy ő tökéletes Isten is. Különben a kereszten nem tudta volna elhordozni Isten haragjának a súlyát. Ezekről majd később az apostoli hitvallás során szó lesz, és a heidelbergi KT-ban is sok kérdés és felelet hangzik el erről a tanításról. De ezt soha ne felejtsük el, hogy Isten egyszülött fia, ez azt jelenti, hogy ő Isten fia, de azt is jelenti, hogy ő fiúisten, a Szent Háromság Isten második személye. Péter vallomásában ez így hangzott: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mindkét értelemben igaz volt ez. És azért is fontos, hogy mi ezt tudjuk, mert amikor megkörnyékeznek bennünket Jehova tanúi, vagy mormonok, vagy unitáriusokkal találkozunk, akkor el tudjuk neki mondani a mi boldog vallomásunkat, hogy a mi Urunk Jézus nem csak egy ember, nem csak egy tökéletes ember, aki a kereszten mártír halált halt, vagy netán meghalt a mi bűneinkért, hanem ő egyúttal Isten, úgy, ahogyan Tamás is megvallotta, hogy én Uram és én Istenem. Te vagy a Krisztus, az élőisten fia, és mi a hitünkben hiszünk benne, mint Jézusban, mint megváltóban, mint Krisztusban, azaz prófétában, főpapban és királyban. Hiszünk benne, mint Isten egyszülött fiában, Isten fiában és mint fiúistenben egyaránt. De az, hogy mit jelent hinni Jézusban, utoljára erről hadd szóljak egy pár szót. Ez azt jelenti, hogy személyes kapcsolatban állunk vele. Két hete elmondtam, hogy az élő hit három jellemzője az ismeret, a bizalom és az engedelmesség. Azaz egy élő párbeszédes kapcsolat Istennel. Most ezt talán így mondhatnám, hogy élő párbeszédes kapcsolat Jézus Krisztussal, hiszen csak rajta keresztül tudunk az Atya színe elé járulni. De hogyha azt mondom, hogy élő párbeszédes kapcsolat, akkor azt is mondhatom, hogy szeretet. Ahogyan kezdtem ezt a prédikációt, amikor egy ifjú szerelmes lesz, akkor a legfontosabb kérdés számára az egész világon, hogy ki az a leányzó, aki megtetszett neki, és hogy mi közük van, és mi közük lesz nekik egymáshoz. Így a hívő embernek az a legfontosabb kérdés ezen a világon, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és hogy mi közünk van nekünk egymáshoz vele. Adja Isten, hogy erre a kérdésre mi őszintén szívből hitvallást tudjunk válaszolni. Ne csak a szavaink hitvallását, hanem az életünk hitvallását is. Amen. A 294. dicséret második és harmadik versét énekeljük ráfelelő énekként, Jézus menedékem. Úr Jézus, hadd áldjunk, hadd dicsérjünk, hadd magasszaljunk téged. Hadd áldjunk téged, mint a Szent Háromság Isten második személyét, mint örökké való Urat, mint az Atya egyszülött fiát, és hadd áldjunk téged úgy, mint aki közösséget vállaltál velünk, amikor megszülettél Betlehemben, Szűz Máriától. Hadd magasszaljunk téged, mint Krisztust, mint egyetlen fő prófétánkat, főpapunkat és királyunkat. Hadd áldjunk és magasszaljunk téged, mint megváltó urat, mint a mi megváltó urunkat. Hadd valljuk meg, hogy a mi hitünk sokszor csak egy általános Isten hit, hogy elhisszük, hogy te létezel, hogy elhisszük, hogy vezeted a sorsunkat, alakítod a sorsunkat, de olyan sokszor nincs élő kapcsolatunk veled. Kérünk, hogy szűj újjá bennünket, téríts hozzád minket, hogy élő párbeszédes kapcsolatba kerüljünk veled, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát és az örök életet. És Urunk, megvalljuk azt is, hogyha már a te gyermekeiddé lettünk, akkor is olyan könnyen félre tesszük a te szavadat. Nem hiszünk neked elméletileg igen, de gyakorlati módon nem, mert amikor éljük az életünket, gyakran a magunk életét éljük, amit mi szeretnénk élni, és nem azt, amit te adsz elénk. Urunk, könyörgünk, hogy munkáld ki szívünkben az engedelmességet. Add, hogy egyre jobban megismerjünk téged, egyre nagyobb bizalom támadjon a szívünkben, hogy amit te mondasz, az megáll, még akkor is, hogyha ez az egész világ romba dől, és add, hogy engedelmes szívvel mindig a te akaratodat keressük és teljesítsük. Bár nem így van ez, mégis kérünk, hogy munkáld ki bennünk, hogy egyre inkább hasonlatosokká lehessünk a te arcodhoz, Úr Jézus Krisztus, és egyre inkább be tudjuk tölteni hivatásunkat itt, ezen a földön, amiért itt élünk, és amiért hívőkké lettünk. Hadd könyörögjünk, Urunk, a betegekért, gyámoltalanokért, hadd kérjünk azokért, akik gyászolnak, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, te légy vigasszaló, Uruk, te mutass rá hogy ki is vagy te, hogy egyetlen menedékük, egyetlen oltalmuk, egyetlen szabadítójuk te légy. Kérünk, Urunk, azért a kisgyermekért is, aki most az Isten tiszteleten részesült a keresztség sákramentumában, hogy a te kegyelmed nevelje fel őt, és a te kegyelmed végezze el szívében és szeretteinek a szívében azt, hogy ne csak ember gyermeke legyen, hanem a te gyermeked is. Kérünk, Urunk, hazánkért, kérünk, hogy te munkálkodj népünk vezetőiben a te néped javára, akár akarják, akár nem. Add, hogy csöndes és nyugodt életet élhessünk Isten félelemben. Így könyörgünk őértük, és így könyörgünk az egész világért. Urunk, te tudod a te gondolataidat, te tudod a te terveidet, amelyet majd végrehajtasz. Add, hogy bizalmunkat, beléd vetett bizalmunkat semmiképpen el ne veszítsük. Légy áldott, Urunk, mert te vagy a mi királyunk. Amen. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozás lehetőségére és kiváltságára. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg testvérek a hirdetéseket. Az áldás vétele előtt a 298. dicséret első 6 versét énekeljük. Jer Krisztus népe nagy vígan, mind egy örömre keljünk. Az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Amen. Végezetül a 287. megkezdett énekünknek a 7. versét énekeljük. Legyen néked dicséret és nagy tisztesség.